Szeverény Jánossal, a Híd Evangélikus Missziói Magazin főszerkesztőjével a testtel kapcsolatban gondolkodunk.
Első kérdésem az lenne, hogy egyetérthetünk-e azzal a kereszténységben is erősen jelenlevő gondolattal, hogy a test, a fizikai valónk lehúz, elvon az igazság keresésétől, a tiszta élettől, és folyton bűnbe visz minket.
Az kétségtelen, hogy a test, az ösztönvilág, a biológiai részünk okoz sokszor gondot az embernek, a keresztény embernek is, hiszen átélünk kísértéseket, vagy betegségek kapcsán is fájdalmakat, amelyek kihatnak az idegrendszerre, sőt sokszor a hitéletünkre, az egész közérzetünkre, tehát valóban a test és a lélek teljes mértékben összefügg. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy évszázadokkal ezelőtt görög filozófiai hatásra beszüremkedett a keresztény gondolkodásba egy olyan látás, hogy a lélek a test börtönében van, mintha ezek ellentétesek lennének egymással, és az lenne az ideális állapot, hogyha a testi vágyakat teljesen visszaszorítanánk, ez viszont megjelenik a keleti gondolkodásban, például a buddhizmusban és más egyéb filozófiákban, hogyha a vágyakat lokalizáljuk, vagy eltüntetjük, akkor megszűnnek a fájdalmak is. A Szentírás nem ezt tanítja. Beszél arról, hogy ha Isten nélkül élünk, hogyha vele nem vagyunk kapcsolatban, akkor ki vagyunk szolgáltatva valóban teljes mértékben az ösztöneinknek, a testi vágyaknak, és azok sok problémát okozhatnak a mi életünkben, de a Szentírás világos tanítása mindezzel kapcsolatosan az, hogy Isten vele való kapcsolatra teremtett minket, és hogyha vele élő személyes kapcsolatban vagyunk, akkor van elég látásunk és erőnk a test karbantartására és kezelésére is, és akkor nem a test uralkodik a lelken, hanem a lélek az, amelyik befolyásolja a testi folyamatokat.
Lehet olyan az életünkben bizonyos szakaszokban, hogy a léleknek, lelki világunknak engedünk több teret, és máskor pedig a testünk határoz meg minket, illetve arra kell jobban figyelnünk?
Mindkét terület nagyon fontos, és összefüggnek egymással. De bizonyára van ilyen időszaka az életünknek, hogy nagyobb hangsúly kerül talán a lelki, szellemi, intellektuális folyamatokra. Ilyen lehet például egy tanulási időszak, vagy látjuk azt, hogy különböző vallásokban is vannak olyan jelenségek, amikor egyesek elvonulnak, és inkább a lelki-szellemi életükre teszik a hangsúlyt, és ezek hullámoznak is valóban. Ha valakinek fájdalma van, az bizony a fájdalommal foglalkozik. Az terheli őt le, az befolyásolja az ő gondolkodását, sőt az idegrendszeri életét is, meg a lelki világát is. De ellentétben az állatvilággal lényegében spirituális lények vagyunk. Tehát az ember emberségének a lényege az, hogy lelki, szellemi életünk van, öntudatunk van, keressük életünknek az értelmét, tartalmát és célját, ez határoz meg minket. Na most ezt el lehet nyomni, és akkor lassan-lassan hasonlóvá válunk például jószágokhoz, de az ember nem állat, lényegében és döntő módon több minden más élőlénynél, és ez pont a spiritualitás, a lelki, szellemi tudat és valóság, az az egészség, hogyha ez határozza meg az embert.
Hogy tapasztalod, hogy hogyan szolgálhatja a lelki életünket, a, mint mondod, fontos lelki-szellemi épülésünket a testünk?
A testünkben lakozunk, meghatározza valóban sokszor a mi életünket, de ahogy le is írtam a magazinunkban, különböző testekben élünk, van akinek kicsi, vagy nagy, vagy sovány, vagy kövér, vagy beteg, vagy egészséges teste van, de az a megfigyelésünk és az a tapasztalatunk, hogy lehet szép, egészséges, vonzó testben úgy élni, hogy valaki nem tudja, hogy miért él, mi az élete célja, lehet valaki ilyenkor is kedvetlen, vagy akár depressziós is, és azt is látom, tapasztalom, hogy beteg vagy fogyatékkal létező testekben nagyon is lehet az a lélek egészséges. De a testünkre valóban figyelni kell, vigyázni kell, erre is vannak bőséggel szentírási tanácsok és utalások, hogy karban kell tartani a testünket, szolgálatra lehet alkalmassá tenni. Ez annyit jelent, hogy nem terhelem túl, hogyha lehetséges étkezésekkel vagy túlzott munkával. Tehát próbálunk ezen a téren is egy kiegyensúlyozott, normális, egészséges életvitelt vinni.
Talán azzal lehet a probléma, hogyha valamelyik végletbe essünk, egyrészt elhanyagolhatjuk, ahogy mondott, túl terhelhetjük a testünket, szervezetünket, vagy túlhangsúlyozhatjuk a lelki életünket ennek rovására. Aztán ott van a másik véglet, ami manapság az utóbbi évszázadokban már megjelent, és egyre erősebben tombol, hogy istenítik, bálványozzák szinte a testi dolgokat, az egészséget, az edzettséget és a szépséget. Erről mit gondolsz?
Érdemes ezek mögött meglátni szerintem az üzleti világot, a reklámfogásokat. Nyilvánvalóan a tőke a maga törvényszerűségei szerint fogyasztókat akar termelni magának. sokan nem látnak át a szitán, és bedőlnek ennek a demagógiának. Ennek mind az a célja, hogy kicsit erősen fogalmazza, de fogyasztói bábbá tegyék az embereket egy kis tudatbeszűkítéssel, agymosással, azt projektálják, hogy ez az életednek az értelme, hogy húzzad az igát, termelj valamennyi pénzt, és azt költsd el, és ezt föl kell ismerni. Ezért sokan egyszerűen eladják a tévéjüket, vagy félreteszik, és nem teszik ki magukat például ilyen hatásoknak. Én magam mondjuk úgy látom, hogy ebben a világban élünk, és nem vonulhatunk ki a világból, és meg kell tanulnunk bizony kezelni, akár csak a televíziót, az internetet, a magunk körül lévő dolgokat. Jézus maga így imádkozott az atyához, ránk gondolva a tanítványokra, az utódjaira, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Tehát a világban kell élnünk, de meg kell tanulnunk élni helyesen a testünkkel, lelkünkkel, megtalálni ezzel kapcsolatosan az egyensúlyt.
Gyakorlatilag Istentől, a Teremtőnktől is elszakítanak ezek a gondolatok és ezek a folyamatok, amiket tapasztalunk a világban. Az is a veszély ennek, hogy nem foglalkozunk a lényeggel, nem bízunk rá magunkat, eltelünk a saját és ránk erőltetett gondolatokkal, meg eszmékkel, és aztán jól elszaladt az élet, és nem is foglalkoztunk azzal, hogy miért vagyunk itt. Azért sem lehet elválasztani egymástól a testet és a láthatatlan lelki-szellemi folyamatokat, mert egyre több kutatás is bizonyítja, és orvosok is vallják, hogy a lelki állapotunk nagyon befolyásolja a testi állapotunkat, és mondjuk a gyógyulásunkat egy-egy betegségben, illetve hát okoz is betegséget, pszichés zavar vagy lelki gubanc. Két orvostól származó cikk is van a magazinunkban, ami ezt támasztja alá. Egy olyan gondolat is elhangzik, hogy egészséges dolog a hit. Ezt hogyan magyaráznád bővebben?
Ezen a területen is hajlamosak vagyunk szélsőségekbe esni, hiszen tapasztalunk olyat is, hogy van, aki csak a hitre helyezi hangsúlyt, és esetleg nem megy orvoshoz. Persze mi egyszerű laikusok nem mindig látjuk át, hogy valóban szükségünk van egy gyógyszerre vagy nincs, tehát nem olyan egyszerű ez a terület. Van, aki úgy érzi, hogy szinte csak a lelki életet kell élni, annak kell helyére kerülni, és akkor teljesen egészséges lesz a teste. Én ezt így teljes mértékben nem fogadom el, hiszen nagyon sok értékes, értelmes, áldott ember él át mégiscsak fáradtságot, vagy betegséget, vagy hát aztán az időskor van kopást, elfáradást, leépülést. Mindezzel együtt, és mindezek ellenére teljesen igaz az a megközelítés, hogy a lelki állapotunk teljes mértékben befolyásolja a testi állapotunkat is, és a gyógyulási folyamatot. Egyrészt, hogyha nagy traumák vannak, vagy el nem rendezett fájdalmak, bűnök, félelmek a mi életünkben, azok kihatnak a testre, az egész szervezetre, és ezt a legtöbben érzik, érezzük. A sav túltengéstől kezdve a mellkasi szorítások, zsibbadások, egyéb testi fájdalmak, és azt is tudjuk, hogy ha valakinek a lelki élete meggyógyul, helyére kerül, az is kihat a testi életére. Az egyik legjobb példa talán az, amikor láthatjuk, hogy egy-egy szenvedélybeteg ember lelki szellem értelemben megszabadul, meggyógyul, mondjuk egy alkoholbeteg, és ez a nagy lelki metamorfózis és katarzis kihat azonnal a gyomrára, a hasnyálmirigyére, az egész szervezetére, és beindul egy rehabilitációs folyamat a testében is, amely eljuthat a teljes gyógyulásig is. És aztán ez a gyógyulás, ez a megtérés kihat természetesen a pénztárcájára is, ezáltal a családi életére is, azonnal észreveszi a házastársa, vagy a gyermeke, vagy a szomszédja, tehát valóban a testi és a lelki összefüggések nagyon döntőek és nagyon fontosak, és ezért hangsúlyozom most is, hogy a legfontosabb végül is a lelkünknek a karbantartása, mint ahogy az egyik cikkben is írja Rajsz András professzor, hogy nem a testünkkel van önmagában probléma és gond, hanem a hitéletünkkel, mert az aztán befolyásolja valóban a testi életünket is.
Az áll a Bibliában, hogy a testünk a Szentlélek temploma, hogyha hittel rábízzuk magunkat Istenre. Hogy lehet, hogy ez az elesett, betegségekre károsztatott, gyakorlatilag halál felé haladó testünk mégiscsak egy templom lehet, egy szent hely. Hogy lehet ezt felfogni, vagy hogy lehet ezt magyarázni egyáltalán?
Tulajdonképpen logikai módon nem lehet magyarázni, és nem lehet elfogadni ezt a tételt, hiszen ha Istenre gondolunk, akkor őróla mindig azt kell gondolnunk, hogy ő mindennél nagyobb, tehát nagyobb a téridő anyagnál. Már Salomon az Ószövetségben, aki megépítette az ókori kornak az épület csodáját, az akkori templomot, már a templom szentelési imájában elmondja, hogy Isten nem lakhatik kőből készített templomban, nem zárható ő be sehova, és mégis mindezzel együtt az Isten szuverén döntése alapján bele alászkodik a mi lét állapotunkba. Ennek a történésnek egy döntő állomása az, amikor Jézus Krisztusban testet is öltött Isten, és ez megint csak logikailag nagyon nehezen feloldható feszültség, hogy hogy lehet valaki egyszerre Isten és ember, mégis ezt tapasztaljuk, ezt tapasztalta a világ akkor is, amikor Jézus megérkezett Betlehembe, egy barlangistálóban, és testet öltött, és aztán az egész életére jellemző volt, hogy ő egy ugyanolyan testet hordozott, mint bármelyikünk, de a lényege belső természete szerint Isten volt, hiszen halottat támasztott, embereknek adott új életet, kiragadta őket a halál perspektívájából, és a fény, a világosság az örök élet felé tudta fordítani az ő életüket, és ura volt tulajdonképpen a természeti törvényeknek is, tehát mindenképpen Isten lényegű volt. És ezt kicsiben átélheti bármely keresztény ember, hiszen a Biblia azt tanítja, hogy mi mindnyájan Isten gyermekei vagyunk, és kaphatjuk az ő lényegét. Mi téridőanyag világban élünk, de egy példát használok most, ahogyan a hideg szobából kimegyünk a napsütésre, a nap jóval nagyobb, mint akár csak a föld, mégis abból a hatalmas napból érkeznek hozzánk a fénysugarak, a napnak a fénye át is jár minket, tehát szinte a testünkbe kerül, a testünké válik. Ez csak egy fizikai példa erre vonatkozólag, hogy talán jobban megérthetjük, hogy ez Isten, mint egy nap, Jézusban a fénye eljutott a földre, és aztán a Szentlélek által az ő lénye életünk részévé válhat, felmelegít minket belülről, bennünk lakozik, de természetesen mi őt nem zárhatjuk be, és nem foghatjuk meg véglegesen, hanem ő az ő szeretete és szuverén döntése alapján a szívünkben élhet.
Mit tudunk arról, hogy miért döntött így Isten, hogy lejön a földre, leküldi fiát, aki szintén Isten, hogy közöttünk járjon, tegye a dolgát, amit rábízott Isten?
Ha kicsit derűsen szeretnék erre válaszolni, akkor azt mondanám, hogy ezért találta ki a mennyországot meg az üdvösséget is, hogy aztán örökkön örökké ezekről ott elbeszélgethetünk, és tényleg ez a cél, hogy én is, meg mindenki, aki ezt a műsort is hallgatja, ne egyszerűen egy temetőben végezze majd, és ki tudja, mi lesz vele a téridőanyag valóságon kívül, hanem mindjárt üdvösségre jussunk Istennel való színről színre látásra. Tehát ez az életünknek a fő és nagy célja. Emellett válaszolhatunk úgy erre a kérdésre, amit érzékelünk, amit tudunk, amit akár a Szentírásból is olvasunk, meg amit a hit életünkben átélünk, hogy Isten maga szeretet. És a szeretet egyáltalán nem materiális valóság. Tehát még logikailag sem tudom elfogadni a materialista álláspontot, hogy kezdetben volt a hideg is, a rideg anyag, és akkor annak lett valamikor valamilyen hosszú folyamatok által érzelme és indulata, és szelleme és lelke. Nem, hit alapon mindenképpen így éljük meg, hogy a prioritása a léleknek van, a szellemnek van, Istennek van, aki maga a szeretet, a Szentírás ezt írja róla, és ő ezért jön el közénk. Ezt tulajdonképpen megérthetjük úgy, hogyha valaki akár csak gyermekekkel foglalkozik, akkor ahhoz, hogy szót értsen velük, szükséges, hogy az ő szintjükre kerüljön, az ő terminológiájukat használja, az ő világokba lépjen be, és Isten ezt tette velünk, hogy a mi szintünkön, a mi tér-idő anyag világunkban, a mi fogalmainkkal szólított meg minket, és szólít meg minket most is, akár csak ezen a műsoron keresztül is.
Jézus Krisztus itt járt, kelt az emberek között, beszélt velük, szerették, követték sokan, meg gyűlölték is. Ő is gyógyított, a testtel is foglalkozott, miután a bűnöktől tisztította az embereket. Ezen kívül milyen küldetése volt még?
Jézus bemutatta az Isten országát, az Isten akaratát, hogy ő milyennek képzelte el a teremtéskor az embert, hiszen róla is elhangzik a Szentíráson belül érdekes módon egy pogány szájából, hogy ecce homo, tehát íme az ember. Pilátus öntudatlan is kimondta, hogy ilyen az ember, íme az ember. És valóban Jézus bemutatta szavai, cselekedetei által az Isten akaratát, az Isten országát, hogy milyen lenne az, hogyha mi normálisan élnénk, normális kapcsolatban lennénk Istennel és egymással, de az ő földre érkezésének, megszületésének természetesen a fő célja az, hogy megváltson minket a bűntől, haláltól, a gonosz hatalmától, és ő azért lett bűnné a kereszten, hiszen felvette a mi bűneinket, hogy mi megszabaduljunk a bűntől. Ő azért lett átok alatt a kereszten, hogy mi megszabaduljunk az átoktól, és a mi bűneinknek a büntetését vitte föl a keresztre. Így szeretett minket az Isten, ez megérinti a mi bensőnket, a mi lelki életünket, és megtérésre indít, és megszabadít valóban azoktól a kötelékektől, amelyre például a Bibliában ezt a mondatot olvassuk, hogy akik egész életükben rabok voltak a haláltól való félelem miatt. Tehát Jézus földre érkezése, életműve és a megváltás egy nagyon összetett, nagyon drága ajándéka Istennek, és a fő cél, hogy ne 20 vagy 50 vagy 70 évet éljünk, hanem örök életünk legyen, és ezt az örök életet az élő Istennel való közösségben élhessük majd meg.